Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ki hegyre megy, annak kardok közt kell járni, s odafönn a csúcson keresztnek kell állni. Az jut csak oda fel, kit Isten keresztel, de nem babér által, tövissel keresztel. Százezer kard éle fog szívedbe vágni, mégse engedj, Uram, félúton megállni. Petőfi Sándor Ki hegyre megy című versének gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunk egy picit rendhagyó, legalábbis abból a szempontból, hogy a történelem kulcs szerepet kap. Méghozzá egy olyan konferenciára látogatunk el, amely a pártállam és a fegyveres testület közötti kapcsolatot boncolgatja. Ott készítettem az összeállításomat. Kalendáriumban nevezetes dátumokat említünk, folytatjuk Nádasi Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását. Bizottsága, a dolgozó népet szolgálták, avagy fegyveres testületek és a pártirányítások a szocializmusban címmel nemzetközi konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi termében március 13-án hétfőn. Román és lengyel előadók ismertették kutatási eredményeiket. A köszöntőt hallják dr. Ötvös Istvántól, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjától, majd pedig kérdéseimre válaszol.
2014-ben, amikor elkezdődött a NEB-nek az élete, akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a törvényi kötelezettségeinknek hogyan is felelhetünk meg leginkább. Törvényünk sajnos előír egy olyan fogalmat, amelyet előttünk nem definiált senki. Az nem baj, hogy előírja a törvény, csak senki nem definiált, ez a hatalombirtokosnak a fogalma. Fölmerül a kérdés, hogyan is tudjuk ezt a fogalmat körüljárni, megragadni, és ennek kapcsán felmerült annak a lehetősége, hogy olyan témákat dolgozzunk föl, amelyben maga a kérdés egyáltalán körüljárhatóvá válik. Adódott az 1956-os forradalom utáni kádári restauráció időszakának vizsgálata, és ezen belül a hadsereg újjászervezése, a pártfegyveres erejének megteremtésének időszaka, hiszen az ilyen történészek jól tudják, ilyen átmeneti időszakokban a formális és informális hatalmak egymástól elválnak. Nem biztos, hogy a legmagasabb pozíciót betöltő a legfontosabb politikai döntéshozó. Ennek a kutatásnak több eredménye lett, már eddig is publikálásra került a karhatalmi életrajzok, karhatalmista vezetők életrajzainak egy gyűjteménye. Viszonylag nagy érdeklődés kísérte ezt a publikációt. Úgy tűnik, hogy ha olyan módon tudjuk megragadni a kérdéseket, olyan módon tudunk reflektálni a múltunkra, akkor annak mégiscsak van valami fajta társadalmi közege, mégiscsak fel tudjuk kelteni az érdeklődést. Ezen kívül más publikációkat is gondoltunk, részben a hadsereg újjászervezésével kapcsolatban, részben pedig azzal a kérdéssel szeretnénk foglalkozni, amely a mai konferenciánknak is a tárgya és legfontosabb problémája, a párt irányítása a hadseregben, a párt és a fegyveres erő egymáshoz való viszonyának kérdése. 1917-ben, amikor a bolsevikok átvették a hatalmat a Szovjetunióban, egy polgárháborús helyzetbe kezdődött meg a bolsevik hatalomnak a kiépülése. Sok szerző számos ponton megfogalmazta már a bolsevik hatalomgyakorlás egészét alapvetően meghatározta a gondolkodást, a politikai szerkezetet, ez a polgárháborús időszak. Ebben a polgárháborús időszakban kristályosodtak ki a kommunista hatalomgyakorlásnak a metódusai, és 1945-ben, amikor Magyarországra is megérkezett ez az eszme, és szépen, fokozatosan, erőszakkal, de felépítette a saját uralmát, akkor már importálta a Szovjetunióból a kész modellt. Tekintettel arra, hogy egy polgárháborúban született ez a politikai gondolkodás, egy polgárháborúban született meg az az állam, amelyik ezt képviselte, ennek következtében a polgárháború alapélménye volt nem csak a politikai elitnek, de magának a társadalomnak is. És vélhetően ez a polgárháborús élmény hozzájárult ahhoz, hogy a politika egészét háborúként, küzdelemként, ellenségről beszéltek, legyőzendő ellenségről beszéltek, elpusztítandó ellenségről beszéltek a bolsevikok, és ennek következtében a politikájuk egészét tulajdonképpen majd egy évszázadon keresztül meghatározta ez a fajta gondolkodás. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, hogy a fegyveres testületekkel és a hadsereg kérdésével foglalkozunk mai konferenciánkon, mert a polgárháborús gondolkodás, a fegyver, a politikában a fegyver használata, a politikának, mint fegyvernek a használata, az ebben a bolsevik hatalmi struktúrában meghatározó, és ezért kiemelt fontosságúvá válnak nem csak a rendőri, nem csak a belügyi, de a hivatalosan katonai szervek. Ráadásul van nekünk egy köztes elem ebben a történetben, ez pedig a párt irányítása, illetve a párt által irányított fegyveres testületek. Mit csináljunk egy munkásőrséggel? Mit csináljunk egy csehszlovákiai munkásőrséggel? A magyar munkásőrségnek az ős mintaképe az a csehszlovák. Mit csináljunk a szovjet belügyi szervekkel? Mit kezdjünk a romániai helyzettel? A Securitate nem csak egyszerűen egy politikai rendőrség, mint amit Magyarországon megszoktunk, ismerünk a Belügyminisztérium 3-as főcsoportfőnökségéből, hanem egy kifejezetten karhatalmi rendfenntartással foglalkozó erő. Mit tegyünk ezekkel? Nem akarom most megelőlegezni az előadásomat, de az a helyzet, hogy az európai gondolkodás és az európai politika történetnek egy meghatározó eleme, meghatározó tradíciója, hogy az erőszak monopóliumát mindenkor az állam birtokolja. Középkortól kezdve ez egy előrelépés volt. Mit tegyünk ma azzal a kérdéssel, amit a párt, az AVH, a határőrség, a munkásőrség elénk tár? Hogy állunk ezzel az erőszak monopóliummal? Átlépte-e tulajdonképpen a kommunista hatalomgyakorlás metódusa azt az európai hagyományt, azt az európai tradíciót, mely szerint az állam jogosult az erőszakszervek működtetésére, de itt egy párt működteti ezeket. És innentől kezdve felmerül az a kérdés, hogy hogyan viszonyul a két szervezet egymáshoz. Hogyan viszonyul az állam a párthoz, valójában a párt politikája mennyiben szolgálja, ahogy a címben is megfogalmaztuk, a dolgozó népet, amely bár állandó hivatkozási pontja ennek a rendszernek, de azért ma már azt hiszem, hogy nem kell különösebben hosszan igazolnom azt, hogy nem feltétlen a dolgozó nép szolgálata vezérelte ezt a pártot. Köszönöm szépen.
Az ismeretanyagunk hány százaléka annak, ami megállapítható, hogy a pártállam és a fegyveres erők közötti viszony feltérképezésében tisztán láthassunk?
A Honvédelmi Minisztérium legfelsőbb vezetése, a legfelsőbb pártvezetés és a legfelsőbb katonai vezetés viszonyrendszeréről rendelkezünk megfelelő mennyiségű információkkal. Hogyha viszont a mélyre ásunk a dolognak, akkor mondjuk már egy megyei szinten abszolút nem jelentős az ismert iratanyag, de hát kellene vele foglalkozni. Másrésztről én azt hiszem, hogy a legfelső vezetésnek a problémáit tükröző iratanyag is rejteget még meglepetéseket. Gyakorlatilag az 1956 utáni hadseregnek a kutatása már elkezdődött, nagyon komoly kutatók foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de az anyagnak egy jelentős része szerintem még ismeretlen.
Biztosan vannak olyan adatok, amelyek egyelőre talán még minősítettek, csak feltételezem.
Alapvetően ebben a szegmensben nem. Az elhárításra vonatkozóan, tehát a katonai elhárítószervek működésére vonatkozóan valóban vannak még nagyon súlyosan minősített anyagok, sőt vannak olyanok, amelyeknek a minősítésében én magam részéről is egyetértek. Ugyanakkor a Honvédelmi Minisztériumra vonatkozóan, az alakulatokra vonatkozó iratanyag, az már réges-régen nem minősített. Tehát ilyen értelemben kutatható, hasonlóan ugyanez vonatkozik a párt szerveknek, hogy a párton belül is működnek olyan szervek a Központi Bizottság alárendeltségében, amelyek kifejezetten katonai karhatalmi kérdésekkel foglalkoznak. Ezek a pártanyagok, ezek elérhetőek.
Ön említett egy szemét, tudunk-e mondani esetleg, vagy tud-e említeni olyan szemét, akinek a karrier története esetleg említésre méltó, vagy éppen a szerepe a pártállam fegyveres testületek közötti viszonyban?
Én azt hiszem, hogy akit említettem, Révész Géza, mindenképpen meghatározó az 1945 utáni első időszakra, és az első időszak alatt nem csak az 56-ig tartó, tehát a forradalomig tartó időszakot értem, hanem még utána is a 60-as évekig, tehát az első 15 évben egy meghatározó figurája. A következő időszaknak azért van egy-kettő, Uszta Gyulára gondolunk itt például, akiről szerintem még most sokat fogunk hallani. Uszta Gyula például egy meghatározó átkötő szereplő a politika, az MSZNP és a hadsereg között, a hadsereg vezetése között. Uszta kezében rengeteg hatalom összpontosult, egyébként ez lehet látni. Ez részben formális, de nagyon sok esetben informális hatalom. Egyszerűen őt kérdezték meg egy adat és egy kinevezésnél. Hasonló helyzet Révész Gézával. Révész annyival komplikáltabb szereplő, hogy vélhetően neki a szovjet kapcsolatai, a szovjet beágyazottsága sokkal mélyebb. Csak azt nem tudjuk, hogy egészen pontosan hova. Elképzeléseink természetesen vannak, de azért a szovjet szervek, tehát hogy ki melyik szovjet szervel áll kapcsolatban, az nem mindig definiálható pontosan.
A 1794. március 14-én született Bem József, lengyel katonatiszt, az 1848-49-es szabadságharc egyik legkiválóbb tábornoka. 1848. március 13-án Bécsben forradalom tört ki egy Metternich kancellár menesztését követelő tüntetés következményeként. A bécsi népnek sikerült elérnie, hogy új kormány álljon fel, s hogy a császár alkotmányt adjon ki. 1848. március 17-én 5. Ferdinánd király kinevezi Batthyány Lajost miniszterelnökké. Megalakul az első felelős magyar kormány, amelynek névsorát március 23-án hirdették ki. 1876. március 15-én született Romanelli, olasz alezredes, aki szembeszállt a Magyar Tanács Köztársasággal és megvédte a ludovikás tiszteket. 1919. május 6-án Bécsbe a szövetséges olasz fegyverszüneti misszióba vezényelték, majd néhány nap múlva Budapestre delegálták az olasz misszió budapesti parancsnokaként. Romanelli gyorsan népszerű lett Budapesten. Szenvedő, üldözött, veszélybe került embereket mentett, katonákat, arisztokratákat, egyházi személyeket, ellenzéki vagy egyszerűen csak éhező embereket. Humanitárius tevékenysége csúcsának az 1919. június 24-én kitört a magyar proletár diktatúra ellen szervezett, gyorsan elfojtott felkelés résztvevőinek, köztük a Ludovika Akadémia növendékeinek és parancsnokainak a megmentését tekintik. 1945 után neve és a Tanácsköztársaság időszakában folytatott humanitárius tevékenysége fokozatosan feledésbe merült. Utolsó útja is magyar barátsága, megható bizonysága, koporsóját a temetési szertartás alatt a Ludovika zászlója fette. 2000-ben domborművet avattak tiszteletére a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, majd néhány évvel később szobrát is felállították. 1937. március 14-én adta ki 11. Pius pápa égető aggodalommal kezdetű enciklikáját a fasizmus ellen, amelyben elítéli a faji törvényeket. A náci Németországgal való tárgyalások eredménytelenségét belátva, a pápa enciklikájában elítélte a német kormány katolikus ellenességét, a konkordátum megszegését, a nemzetszocialista náci újpogányságot, a fajelméletet, a faj, egyház és vallásüldözést, a korlátlan hatalmú államot. Válaszul a nácik a papok ellen,
Balutacsempészési, szexuális és egyéb perekkel, erkölcsi botrányhírekkel próbálták eljárásukat igazolni. Válaszjegyzékükben visszautasították a pápa német belügyekbe való beavatkozását. 1948. március 15-én, az 1848-as forradalom 100. évfordulóján első alkalommal adták át a Kossuth díjat. Bőzsöny Ferenc ezúttal is Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetéből olvas fel egy részt.
Július 28-a. Ezen a vidéken nem jártak az alakulataink, tehát a lakosság nem ismeri a magyar katonákat úgy, mint az eddigi helyeinken. Emiatt nem is fogadnak bennünket valami nagy örömújongással. De meg azért is, mert ez a visszavonulás egyszerűen nem engedi, hogy a helybeliek tárgyilagosan megismerjenek bárkit is. Csak elvadultságot, rendetlenséget, könyörtelen élelembeszerzést, ordítozást láthatnak. És csak helyenként valami rendezett emberi viselkedést. Ahogy nézem a térképen, még ha a szokásos húzavona meg is lesz, 3-4 óra alatt elérjük újabb célunkat, illetve feltételezett célunkat. Most már vagyok annyira régi katona, hogy ezt merjem írni, feltételezett célunkat. Nem véletlen kifejezés került a tollam alá. Az eddigi tapasztalat az, hogy az ilyen számítás csak elméleti. A valóság mindig 6-7 órára duzzasztja fel a célba jutást. A kép mindig ugyanaz, kimerült emberek. Nem merek alakulatot mondani. Ha találkozunk is ilyen, elég ritka. A magasabb parancsnokság ugyan tiltja a csellengést, és ebben igaza is van, de megakadályozni nem tudja. Felveszünk magunk közé 80-100 embert. De kinek van ideje ellenőrizni, hogy menet közben valóban csak szükségét végzi el, esetleg kimerültségre hivatkozik, vagy egyszerűen ellóg? Ha kimerültnek mondja magát, akkor kivállalja a felelősséget, hogy felkelti jogos pihenéséből. Több haláleset lett már ebből. A riadt valóban ereje vesztett emberek arcáról leri a halálfélelem, a maga tehetetlenség. Ha elvisszük, csak egy néhányat mentünk meg, illetve viszünk a további bizonytalanságba. Ha itt hagyjuk, talán erőre kapva később ön erejükből is utánunk jönnek. Minden esetre gyors vizsgálat kiemeli az arra rászorulókat. Aztán Isten neki, minél hamarabb kerüljenek az embereink. Tudjuk, hogy a gazemberek legelőször lesznek otthon, de az ilyet úgysem tudjuk megakadályozni. A beteg, a sebesült, a meggyötört, csak menjen. De már láttam, hogy amikor otthon leszek, mennyi hazaáruló csirkefogó fog legendákat mesélni önmaga dicsőségéről.
Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, kívánok további tartalmas rádiózást. A hivatásért mondott imával köszönöm meg a figyelmüket, Fodor Endrét hallották. Mennyei Atyám, Te teremtettél engem és jóságodban kijelölted életem útját is, hogy azon járva érjem el örök üdvösségemet. Engedd felismernem, hogy milyen terveid vannak velem, mutasd meg nekem hivatásomat. Mutasd meg, hol tudnám a legjobban felhasználni erőimet, s hol tudnálak téged a legjobban szolgálni. Engedd, hogy jól válasszam meg hivatásomat, alaposan elsajátítsam és megfelelően teljesítsem abban feladatomat. Engedd egész életem téged dicsőítsen.
Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.
A mikrofonnál Rózsa Katalin.